Kedves testvérek, az a szent ige, amelynek alapján Isten lelkét segítségül hívva és várva köztetek szólni fogok a mai napon. Meg van írva az előbb olvasott ige szakaszban a mai napra rendelt ószövetségi igében, a Bibliaolvasó kalauz szerinti ószövetségi ige szakaszban, Sámuel első könyvének 4. fejezetében, annak válogatott verseiben a következőképpen. Miért veretett meg ma bennünket az Úr a filiszteusokkal? Hangzik a kérdés. Hozzuk el ide Silóból az Úr szövetség ládáját. Jöjjön közzénk, és szabadítson meg bennünket ellenségeink kezéből. Majd a fejezet végén ezt olvassuk. Harcoltak is a filiszteusok, és vereséget szenvedett Izrael. Mindenki hazafelé menekült, mert a vereség igen nagy volt. Elesett Izraelből mintegy 30 000 gyalogos. Elvették az Isten ládáját is. Milyen volt a templom? Kedves testvérek, én úgy gondolom, nem én vagyok az egyetlen ember, akinek gyerekkorában, meg majd ifjúkorában sokszor föltették ezt a kérdést, amikor a hét elkezdődött, és olyan emberekkel találkozhattunk, akik tudták, hogy Isten tiszteleten vettünk részt a hét végén. Milyen volt a templom? És egy gyermekként olyan természetes módon jött a válasz, hogy jó. Hát ugye, hogyha jó élménye van az embernek az Isten tiszteleten, gyerek Isten tiszteleten, akkor egyértelmű a válasz, hogy jó. Aztán ugye, ahogy az ember elkezd gondolkodni, egy idő után kétségek támadnak benne a kérdezőnek az elmebeli állapotával kapcsolatban. Ugye nyilvánvalóan általában idősebb emberekről van szó, akik sokkal régebben élnek azon a helyen, ahol én élek gyerekként, és azt kérdezgetik tőlem hétfőről kedre, vagy másik hétre, milyen volt a templom. Hát ők nem tudják, hogy milyen volt a templom, vagy milyen a templom. Hát a templom itt van, vagy ott van egy adott településen évtizedek, évszázadok óta. Tehát az, hogy milyen a templom, azt az ott élők döntő többsége alapvetően és nagyon jól ismeri. Ja, hogy a kérdésük alapvetően arra vonatkozott, hogy milyen volt a megelőző napi Isten tisztelet. Csak ugye a mi nyelvhasználatunkban ez a kettő szépen egybe mosódik. Ha templomba mész, akkor Isten tiszteletre mész. Ha az Isten tiszteleti élményről kérdeznek, akkor a templombeli élményről kérdeznek, és akkor nyilván jön a leegyszerűsítő kérdés. Nem azt kérdezzük, hogy milyen volt az Isten tisztelet, hanem azt kérdezzük, hogy milyen volt a templom. Ugye ehhez a kérdéshez kapcsolódik egy másik dolog, amihez mi, akik ugye magyar református tradícióban élő emberek vagyunk, hozzászoktunk, de hogyha egy nagyon kicsit hátrébb lépünk a saját szerepeinkből, és megpróbáljuk egy kicsit távolságtartóan nézni a saját hit gyakorlatunkat, akkor lehet, hogy bennünk is fölmerül kérdésként, hogy miért vannak zárva a mi templomaink hétközben. De jönnek turisták, vagy jönnének például a mi templomunkat is megnézni turisták, és azok bármikor jönnek szerencsétlenek, ha csak nem éppen takarítás zajlik a templomban, akkor zárt ajtókat találnak. Nem tudnak bemenni. Mert a templom a református tradícióban az Isten tiszteletnek a helyszíne. Ezért nem beszélünk a mi templomainkkal kapcsolatban szent képekről, oltárokról, nem tudom én milyen relikviákról, ami miatt érdemes bemenni a templomba, ami mellett megállva érdemes térdre borulva imádkozni, mert nálunk az imádságnak az ideje az összefügg és egybeolvad az Isten tiszteletnek az idejével. És mi tesz valamit egy alkalmat Isten tiszteletté? Hogy az Isten igéje felhangzik, az Isten igéje megszólal, és abban a reménységben vannak együtt hallgatók, és van együtt az ige hirdetője, hogy Isten az ő lelke által valóságosan jelen van. És Isten az ő lelke által az ő alkalmatlan ember gyermekeit alkalmassá tudja tenni, hogy az ő szava erőként, világosságként jelenjen meg, szó szerint életadó forrásként jelenjen meg. Nálunk tehát akkor van Isten tisztelet, amikor elhangzik az Isten igéje, az Isten igéje pedig akkor hangzik el, amikor Isten tiszteleti alkalomra harangozva kinyitjuk a templom vagy a gyülekezeti ház ajtaját, és az a hely válik az Isten tiszteletnek a helyévé. Az lesz a templom, nem fordítva. A templom egy épület, vagy egy közösség, egy gyülekezet, vagy egy tágabb értelemben vett közösség, egy egyház, az önmagában nem lehet szent. Nem lehet szent azért, mert ott folyamatosan olyan alkalmakat tartanak, amelyek az Istenre mutatnak. Egy épület, egy közösség önmagában nem lehet szent, ha csak nem történik meg az a csoda, ami miatt mi is minden héten együtt vagyunk, még egyszer abban a reménységben, hogy Isten az ő lelke által jelen van közöttünk, és az ő szava az, ami a bennünket megszólít, bennünket keres, és a mi életünket át tudja alakítani, gyökeresen meg tudja változtatni. Miért beszélek erről a felolvasott ige kapcsán? Azért, mert a Frigyládához kapcsolódó történet, ami előttünk van Sámuel próféta könyvében, egy hasonló látásmódot jelenít meg, ami az Istenhez tartozó emberek közösségében mindig is egy nagyon komoly veszélynek volt a forrása. Ugye amikor Isten megszabadítja az ő népét Egyiptomból, a fogságnak, a szolgaságnak a házából, átvitt értelemben és szó szerinti szabadságra hozza őket a megkötözöttségből, akkor ugye a szabadítás során a 10 parancsolaton keresztül Isten az ő akaratát nyilvánítja ki a megszabadított népnek, és az ő akaratához fűzi azt az ígéretet, hogy én veletek leszek. Ha megtartjátok az én parancsolatomat, én veletek vagyok. Ha hűségesen engedelmeskedtek nekem, ha hűségesek vagytok hozzám, akkor én veletek vagyok. És ugye valóságosan megtapasztalhatta ez a nép a honfoglalás során, hogy amikor maguk előtt vitték a frigyládát, amiben a törvénynek a 2 kőtáblája volt, csodálatos győzelmeket értek el, szabadulások mentek végbe, sokkal nagyobb, erősebb seregekkel, városokkal, nem tudom én micsodákkal szemben, egy kicsi szedett vetett, hát nevezzük azt is hadseregnek, képes volt győzedelmeskedni, sorozatgyőzelmeket tudtak aratni a honfoglaló zsidó nép tagjai sokkal erősebb csapatokkal meg hadseregekkel szemben. És ugye felolvasott ige abból az időből származik, amikor már megtörténik a honfoglalás, amikor már elfoglalja a 12 törzs a neki meghatározott helyet, még nincsenek királyok, még bírák uralkodnak, ők szervezik a választott népnek az életét, de vannak az Isten és a nép közötti kapcsolatra kijelölt személyek, és ugye ezek közül említ meg a felolvasott ige 2 embert, Hofnit és Pinást, akik Éli főpapnak voltak a gyermekei. Na most erről az időről rettenetes dolgokat közöl a Szentírás, amikor Sámuel próféta könyvén keresztül bepillantást nyerünk ebbe az időbe, azt tudjuk meg, hogy hosszú idő óta az Isten nem szólt az övéhez. Nincs az Istennek szava az ő választott népéhez. Nyilván ennek van oka. De nyilvánvaló az is, hogy az Isten nem akarja ezt az állapotot tartósítani, ezért választ magának valakit, ez a valaki Sámuel, akit még az anyja méhéből hív el az örökké való Isten, és teszi alkalmassá arra, hogy rajta keresztül a nép újra megismerhesse az ő akaratát. Na ennek a prófétának, Sámuel prófétának az idejében, életének ideje alatt játszódik ez a történet, amikor az ősi ellenséggel, a filiszteusokkal, ők az araboknak az ősei, szemben állnak a zsidók, harcolnak egymással, veszítenek. Erről értesültünk az ige első felében. Mit csinál a drága jó ember, a drága nép, aki ugye papíron bízik az Istenbe? Azt mondja, hozzuk ide a ládát, hozzuk ide a dobozt. Az Isten ott van a dobozban, vagy ott van a dobozon, vagy jön a dobozzal, mert egybe vannak csatolva, és majd az Isten elintézi nekünk a mi problémás dolgunkat. És tessenek megnézni, arról értesít bennünket az ige, hogy amikor ugye a döntést meghozzák a vének, hozzák ide a ládát, majd az Isten működik helyettünk, micsoda örömújongás tör ki. Olyan örömújongás, hogy az ellenséges táborban megijednek. Ugye, aki már látott történelmi filmet, az tudja, hogy régen szembeálltak egymással, jól meghatározott, kimért területeken voltak a táborhelyek fölverve, de mégis emberi távolságok voltak ezek. Hallotta az ellenfél, hogy ott valami iszonyatos nagy öröm van. Mert megjött a láda, mert megvan a győzelem, mert az Isten mindent el fog intézni, mert az Isten velünk van, mert az Isten nekünk azt mondta, hogy ő a mi Istenünk. Bele is mennek a csatába, nem 3000, 30000 halott van az ő oldalukon. Az akkori viszonyok között el kell képzelni, hogy ez mit jelenthetett. És hát nyilvánvalóan, akik történelemmel egy kicsit foglalkoznak, azok tudják, hogy itt alapvetően ugye férfiakról beszélünk, mert csatában nem nagyon mentek női személyek, tehát itt 30000 férfinak az elestéről beszélünk, egy csatában, egy ütközetben. És mi a történetnek a vége? Még a ládát is elviszi az ellenség. Hát milyen Istenünk van nekünk, akit az ellenség el tud vinni magával. Milyen Istenünk van, aki hagyja, hogy bennünket az ő jelenlétében legyőzzenek. Kedves testvérek, ez a gondolkodás, ahogy az előbb említettem, a mai napig kísért bennünket, kísérti az Istenben hívő embert, hogy tudnélik, nekem van egyfajta hitem, nekem van egyfajta hit gyakorlatom, és én úgy gondolom, hogy emiatt az Istennek engem az én életemben igazolnia kellene. Én úgy gondolom, hogy ha én az Istennek adok valamit, akkor az Istennek az a kötelessége, hogy ő is adjon nekem valamit. Mutassa meg, hogy én, hogyha elindulok valahol, ott sikeres leszek, én fogok először célba érkezni, én leszek a legszebb, én leszek a legokosabb, én leszek a leggazdagabb, én leszek a legszerencsésebb. Ez a gondolkodás, ennek a gondolkodásnak a gyökere itt van a felolvasott igében. Az Isten a dobozba van, az Isten a ládába van, az Isten a ládával együtt jár. Hányszor figyelmeztette az örökké való Isten az ő népét, ezután a történet után, vagy azóta az eltelt idő nagyon-nagyon hosszú során keresztül, hogy ez nem így van. Az Isten az nincs egyetlen templomba se, az Isten az nincs egyetlen gyülekezetbe se, az Isten az nincsen egyetlen egyházba se, csak úgy magától, mert minket egyháznak, gyülekezetnek hívnak, meg mert nekünk van templomunk. Hogyha valaki tovább olvassa Sámuel próféta könyvét, érdemes olvasni, mert nagyon olvasmányos rész. Valahol néhány fejezettel később a következőket találjuk, hadd olvassam ezt fel szó szerint. Ekkor elmentek a Kirját Jeárimiak, elvitték az úr ládáját, és bevitték Abinádáb házába a magaslatra. Fiát Eleázárt pedig fölszentelték, hogy őrizze az úr ládáját. Attól a naptól fogva a láda Kirját Jeárimban volt, sok idő, mégpedig 20 esztendő telt el, és Izrael egész háza sóhajtozott az úr után. Akkor ezt mondta Sámuel Izrael egész házának, ha tiszta szívből akartok megtérni az úrhoz, Távolítsátok el magatok közül az idegen isteneket, ragaszkodjatok szívből az Úrhoz, egyedül neki szolgáljatok, akkor majd megment benneteket a filiszteusok kezéből. Akkor eltávolították Izrael fiai a baálokat, asterákat, és egyedül az Úrnak szolgáltak. Majd ezt mondta Sámuel, gyűjtsétek össze egész Izraelt Micpába, és imádkozni fogok értetek az Úrhoz. Összegyűltek tehát, vizet merítettek, és kiöntötték az Úr előtt. Böjtöltek azon a napon, és ezt mondták, vétkeztünk az Úr ellen. Sámuel pedig igazságot szolgáltatott Izrael fiainak Micpában. A filiszteusok azonban meghallották, hogy Izrael fiai összegyűltek, meghallották, és félelem fogta el őket, és ezt mondták Izrael fiai Sámuelnek. Kiálts értünk szüntelenül Istenünkhöz, az Úrhoz, hogy szabadítson meg bennünket a filiszteusok kezéből. Sámuel fogott egy szopós bárányt, és feláldozta teljes égő áldozatul az Úrnak. És Sámuel az Úrhoz kiáltott Izraelért, az Úr pedig meghallgatta. Mialatt Sámuel az égő áldozatot mutatta be, előre nyomultak a filiszteusok, hogy megütközzenek Izraellel. Az Úr azonban hatalmas hangon mennydörgött azon a napon a filiszteusok fölött, és úgy megzavarodtak, hogy vereséget szenvedtek. Ekkor az izraeliek kivonultak Micpából, üldözték a filiszteusokat, és vágták őket egészen Bétkárig. Sámuel pedig fogott egy követ, felállította Micpa és Sén között, és elnevezte Ébenhá-Ézernek, mert ezt mondta, mindeddig megsegített bennünket az Úr. Mennyire más hozzáállás. Könyörögni az Isten jelenlétért. Hálát adni, hogy mindeddig megsegített bennünket az Úr. És én úgy gondolom, hogy ez a újévi Isten tisztelet, hát nem új évkezdő, mert azon már túl vagyunk, de még nagyon az elején az új esztendőnek. Alkalmat ad a mi számunkra is, hogy ezt kimondhassuk egyen-egyenként, és kimondhassuk közösségként, mindeddig megsegített bennünket az Úr. És hogyha ezzel a lelkülettel fordulunk az Istenhez, hogyha ott van a hála a szívünkben, minden vereség, minden veszteség, minden megpróbáltatás ellenére is, akkor az Isten látható, érthető módon meg fogja mutatni az ő jelenlétének a csodálatos kísérő jelenségeit a mi életünkben is. Ezt úgy mondjuk egyszerűbben, hogy akkor az Isten áldása ott lesz a mi életünkön. Nem azért lesz az Isten jelen az életünkben, mert mi reformátusok vagyunk, mert mi akármilyen keresztjének vagyunk, mert bemegyünk a templomba, vagy mert bejövünk a gyülekezeti terembe, vagy akárhol, akármilyen módon imádkozik bármilyen ember, csoport, attól az Isten jelenléte nem garantált. Ettől a lelkülettől, amiről ez az ige beszél, amiről a másodjára felolvasott ige beszél, attól garantált az Isten jelenléte. Leborulok az Isten előtt, megvallom, hogy én vétkeztem, megvallom, hogy mit cselekedtem, és várom, hogy az Isten megsegítsen, és hálát tudok adni azért, ami eddig velem történt. Mindeddig megsegített bennünket az Úr. És ugye akkor itt átváltunk gyorsan, és elkezdjük összegezni a elhangzottakat. Amikor arról beszélünk, Isten tisztelet elején, igehirdetés elején elhangzott, milyen volt a templom, akkor ugye annak van egy előzménye, hogy megyünk a templomba. Igaz? Tehát nem Isten tiszteletre megyünk, megyünk a templomba. Ez az ige arra figyelmeztet bennünket, hogy ne a templomba menjünk, hanem mi legyünk a templom. Hát az Isten pünköstkor, amikor az ő lelkét adja, tetszenek tudni, hogy ez milyen ünnepen történik, az első pünköst, az mikor van? Amikor a zsidó nép a törvény adására, a szövetség kötésre emlékezik. A zsidó pünköst az a szövetség kötésre való emlékezés. Milyen ígéret fűződik a szövetség két kőtáblájához? Hogy én veletek leszek. És mi történik pünköstkor? Krisztusnak az az ígérete válik valósággá, amikor azt mondja, hogy ha könyörögtök az atyához, akkor pártfogót fog küldeni nektek, aki örökké veletek lesz, az igazságnak a lelkét. És pünköstkor az Isten lelke kiárad erre a világra. Ne a templomba menjünk, hanem mi legyünk a templom. Hagyjuk, hogy az Isten lakozást vegyen a mi életünkbe. Hagyjuk, hogy a mi életünkön keresztül az Isten tudjon munkálkodni ebben a világban. Én úgy gondolom, hogy amikor könyörgünk azért különböző módon, fohászkodunk a magunk eszközeivel, hogy az Isten mutassa már meg, hogy szeret bennünket, akkor valami olyasmit csinálunk, mint egy általam nagyon szeretett film egyik történetében látható, amikor egy fiatal stewardess, aki nagyon szép, nagyon dekoratív, ahogy illik, fölmegy ugye a repülőre végezni szegény a munkáját, és egyszer csak azzal szembesül, hogy az első osztályon egy kicsit ilyen tolakodó fickó elkezd neki udvarolni. Ma ugye azt mondanánk, hogy nyomul, de elég erőteljesen. Hát szegény zavarába ugye megy, végzi a munkáját, repülőnek a hátsó felén, a turista osztálynak a legvégén is talál egy férfit, aki rettenetesen tolakodóan elkezd neki udvarolni. Hát hosszú repülő úton vannak, úgyhogy elég rendesen igénybe veszi a hölgynek a erejét, türelmét, figyelmét, mindent ennek a két embernek a elhárítása. És ugye történik, hogy értesülünk róla, hogy leszáll a gép, és hát ugye az első osztályon utazó férfi, akit a pénze is magabiztossá tesz, mielőtt szállna le a gépről, odaad egy szállodai szoba kulcsot a hölgynek, hogy akkor viszlát életem este. Következő jelenet, hogy jön a gép végéből is minden utas kifelé, és a hölgy, amikor közeledik hozzá a másik férfi, aki udvarolt a gép végébe, kezébe nyomja a kulcsot, amit a férfi adott neki, hogy viszlát, drágám, este. Hát el lehet képzelni, hogy a két férfi mennyire örült egymásnak, mert hogy ugye ők találkoztak egymással. Tehát meglehetősen érdekes volt ennek a történetnek a vége. De hogy miért mondtam el ezt a történetet? Mert úgy gondolom, hogyha mi is ilyen erőszakosan nyomulunk, amikor az Úristent be akarjuk hívni az életünkbe, akkor úgy járhatunk mi is, mint ez a két férfi, hogy valami mást fogunk találni. Valaki mással fogunk találkozni, valami más bizonyosságot fogunk nyerni, és nem azt, hogy az Isten eljön és meglátogat bennünket. Én úgy gondolom, hogy ez az ige kellőképpen világosan beszél arról, hogy az Isten sem egy közösségbe, sem egy épületbe, sem semmilyen nagyobb közösségbe bezárni nem lehet. Az Isten bennünk, emberekben, személyekben akar lakozást venni, és hogyha mi ezt engedjük, hogy ő az ő lelke által jelen legyen a mi életünkbe, akkor teljesen mindegy, hogy hol gyűlünk össze, mikor gyűlünk össze, hányan vagyunk, az Isten mindig velünk lesz. Ehhez kell az az alázat, amit ez az ige megmutat, hogy tudjunk hálásak lenni az Istennek, tudjunk neki köszönetet mondani, és legyünk mindig várakozó állásponton, hogy az Isten cselekedjen a mi életünkbe, és rajtunk keresztül is. Ezért imádkozzunk, hogy így legyen. Amen.